Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. Az idei évben ez az első találkozásunk, ezért szeretnék minden kedves Mária Rádió hallgatónak és családjának áldott, békés, boldog új esztendőt kívánni. De a mai napra is készültünk témával. Sok szeretettel köszöntöm Szentkereszti Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgált Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjának a vezetőjét, és a mai adásunkba vele fogok beszélgetni. Köszönöm szépen, Tamás, hogy elfogadtad a meghívásom, és ez a különleges helyzet van, hogy ugye Tamásnak is van egy műsora, tehát szokott a mikrofon másik végén is ülni. Mielőtt belevágunk itt a szakmai kérdésekbe, azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be a Mária Rádió hallgatóinak. Egy kis személyest is, hiszen az Otthon a Családban én mindig fontosnak tartom, hogy megismerjék, vagy valamennyire képet alkossanak a interjú alanyaimnak a személyéről, és utána a szakmai életutadról is.
Én szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve köszönöm a meghívást. Hát a Máltai Szeretetszolgálat műsoráról ugye a nyolcágú keresztről már hallhattak a hallgatók. Ott szoktam néha én is önkénteskedni. Egyébként a Máltai Szeretetszolgálatnál most már 15. éve dolgozom. A Miklós utcában, Óbudán, hajléktalan ellátásban. Egyébként szociális munkás végzettségem van. Tulajdonképpen első munkahelyemen töltöm még mindig az időmet, de amit nagyon szeretek így a Máltában is, meg így a szociális munkában, hogy ez nagyon szerteágazó, és nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát a hajléktalan ellátás mellett, vagy azzal párhuzamosan elég sok mindenben tudok tevékenykedni, például nagyon érdekel a munkaerőpiac, elsősorban persze a hajléktalan embereknek a munkaerőpiaci visszaintegrálása, de tágabban értelmezve minden emberé. Nagyon érdekelnek a lakhatáspolitikák, amik szintén ugye fontosak a hajléktalan ellátáson belül is, de hogy azon kívül is, illetve az oktatás is nagyon érdekel. A szociális munkás diplomám megszerzése után visszamentem doktori képzésbe, amit persze még nem fejeztem be, mert ahogy ez a doktori képzéseknél lenni szokott, így oda bekerülni nehéz, meg kikerülni. Szóval még írnom kéne egy disszertációt, de hogy ez ezzel párhuzamosan jött új feladatok, a hallgatóknak a felkészítése, telelgetése, szakdolgozatírás kísérése, meg bírálása, azok megvannak, és azokat nagyon szeretem a mai napig. Egyébként pedig, hát most már 40 éves vagyok, van egy kislányom, aki iskolás, és hát tulajdonképpen ez így nagyon alapban, amit rólam tudni lehet.
Köszönöm szépen, és szerintem nagyon fontos ebbe az időszakba is, de bármikor a hajléktalan embertársainkról beszélgetni. Ugye most így a téli időszakban különösen is veszélyeztetettek, akik utcán élnek. Mi az, amit ti tudtok nyújtani a Miklós utcába? Tehát itt a harmadik kerületben vagytok, itt van egy integrált intézmény. Hogy kell elképzelni? Milyen alapelvek mentén tudtok segíteni a hajléktalan személyeknek?
Hát mi nagyon a komplex megoldásokban hiszünk, és ezekben gondolkodunk. Ugye az egész intézmény ennek mentén jött létre. Nálunk az összes hajléktalan ember remélhetőleg legalább információt, eligazítást tud kapni, és igyekszünk minél többnek itt helyben segíteni. Ugye ehhez segíti a munkánkat két utcai gondozószolgálat csapat, akiknek ugye az a feladatuk, hogy a harmadik kerületen belül felkutassák a hajléktalan embereket, akik a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyeken élnek, velük kapcsolatot alakítsanak ki, bizalmi kapcsolatot építsenek ki, és hát ha olyan a helyzet, akkor megpróbálják az intézményrendszer felé motiválni őket. Azért fontos ezt így kiemelni, hogy ha olyan a helyzet, mert hogy már az utcán élő embereknél is nagyon látszik a sokszínűség a hajléktalan embereknek. egészen máshogy kell odafordulni, például egy aluljáróban fekvő, vagy egy lakóépület árkád soránál meghúzódó hajléktalan emberhez, és egész más megoldási javaslatokkal érünk feléjük, mint mondjuk egy erdőben élő kis kunyhóban, vagy egy sátorban meghúzódó hajléktalan ember, hiszen utóbbi esetében ez nagyon sokszor sokkal összetettebb, komplexebb megoldást kíván, míg mondjuk egy aluljárónál ott jogos lehet az a felvetés, hogy hát ennél sokkal jobb mondjuk egy intézmény. Egy kunyhónál ez nem mindig van így, és hát ugye a budai oldalt látja el a Máltai Szeretetszolgálat, és a lakosság tulajdonképpen a legtöbbet azzal teheti, hogyha nem megy el, főleg így a tél és a hidegek, meg az esős, nedves, az talán még rosszabb az ő szempontjukból. Időszakokban nem megy el a hajléktalan emberek mellett, hanem rászán csak egy pár percet, és megkérdezi, hogy jól van-e, tud-e valamit segíteni, és hogyha esetleg úgy néz ki, hogy elfogadna valamilyen segítséget, akkor van egy diszpécser vonal, ami ugye Pesten a menhely kezeli, Budán pedig a Máltai Szeretetszolgálat kollégája veszi fel a telefont, és akkor onnantól a szakemberek intézik.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a telefonszám, ez éjjel-nappal hívható. Én azt gondolom, hogy nem úgy kezeljük, ahogy ez a reklám helye, de hogy szerintem segítene a hallgatóknak, hogyha ez a telefonszám elhangozna, hogy ha látnak hajléktalan személyt, esetleg úgy érzik, hogy számukra megközelíthetetlen, de akkor, ha jól értem, akkor a kollégáitok kapnak egy kiképzést, hogy hogyan tudják megszólítani, hiszen itt a bizalmi légkör kialakítása, ez így rögtön bennem kérdéseket vet föl, hiszen én magam is ugye szociális szakemberként többször találkoztam azzal, hogy bizalmatlanok, óvatosak, kétkedve fogadnak, sőt, esetleg mondjuk, hogyha odalépünk hozzájuk, akkor még ilyen gyanúsak is vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy a bizalmi légkör kialakítása az hogyan zajlik. De mielőtt ezt megválaszolnád, szerintem most is fontos lenne elmondani a diszpécser számot, illetve utána, majd még a műsor végén én szeretném, hogy megismételjük, pont azért, hogy akik most hallgatják, fel tudják írni, és hogyha látnak hajléktalan embertársukat, akkor tudjanak segítséget hívni mellé.
Igen, ezt érdemes el is menteni mindenkinek a telefonjába, bár ugye most már az okostelefonok korában gyakorlatilag a Google másodpercek alatt megmondja, de ez egy 061-es 338 41 86. Tehát ez a telefonszámunk. Amikor ezt a számot tárcsázzuk, akkor először egy gép meg fogja kérdezni, hogy a budai vagy a pesti oldalon vagyunk, akkor egyessel vagy kettessel ezt kiválasztjuk, és onnantól a diszpécser napi 24 órában egyébként fogadja a hívásunkat. Reggel 8-tól hajnal 2-ig áll rendelkezésre egyébként a budai oldalon a Málta, de utána meg a fő szám a menhely diszpécsere fogja fogadni, tehát hogy ez egy mindig hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is élő telefonszám, és akkor ilyenkor az történik, hogy a diszpécser megpróbálja a lehető legpontosabban megszerezni a helyszínt a bejelentőtől, azt, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban van az a hajléktalan személy. Ugye ez azért is fontos, mert sokszor nem is feltétlenül szociális problémáról beszélünk, hanem mondjuk egy mentőhívással sokkal indokoltabb lenne, tehát egészségügyi probléma. Ezt egyébként mi is nagyon könnyen el tudjuk dönteni, gyakorlatilag három dolgot kell végig gondolni, vérzik-e az ember, eszméleténél van-e, és járóképes-e. Tehát, hogyha ezekre, már most lehet, hogy rosszul mondtam, hogy nem mindegyikre nem a válasz, de hogy szóval értjük, tehát, hogyha ha rossz választ adunk erre, akkor ugye mentő, hogyha tud járni, meg nem vérzik, meg eszméleténél van, akkor pedig a szociális kollégák hívhatók, és akkor ilyenkor kiérkezik vagy egy utcai gondozószolgált csapat, vagy egy krízisautós csapat, akik utána már intézik vagy az elhelyezést, vagy a helyben segítségnyújtást. Itt azért ez fontos kiemelni, hogy a hajléktalan személyeknek itt is abszolút megvan a lehetőségük arra, hogy az ellátást, a felajánlott segítséget azt igénybe vegyék, vagy elutasítsák. Ez ugye nagyon...
az önrendelkező.
Abszolút. Ami persze fontos is, de hogy a bejelentők szempontjából meg azért hangsúlyozom most, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy ők felhívnak minket, hogy menjünk ki és segítsünk, és lehet, hogy ők azt látják, hogy nem történt semmi. Ennek lehet az az oka, meg hát legtöbbször az az oka, hogy kimegyünk, elmondjuk, hogy miben tudunk segíteni, ezt vagy meghallgatja a hajléktalan személy, vagy nem, és aztán vagy elfogadja ezt a segítséget, vagy nem, és hát nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem fogadja el a segítséget. Ezt most így nagyon szépen mondom, hogy nem fogadja el, ez az élőben el lehet képzelni, hogy nem mindig ilyen egyszerű, és akkor itt ugye rá is kanyarodhatunk a bizalom kialakítására. Itt érdemes ebből a szempontból ketté választani a krízisellátást és a gondozást. Ugye az utcai gondozók, ők nekik megvan, hogy melyik a területük, akár a kerület, akár a kerület egy része, és az ott élők, azok sokszor állandó lakói a kerületnek, még ha a közterületen vannak is. Tehát ott elképzelhető az, hogyha együttműködő a hajléktalan személy, akkor ki lehet alakítani egy kapcsolatot, akkor lehet már egy kicsit beszélgetni, lehet segíteni egy ruhával, valamilyen élelmiszerrel, takaróval, el tudjuk őket vinni fertőtlenítő fürdetőbe, idővel meg lehet esetleg győzni őket arról, hogy egy szállás igénybevétele az nem is annyira ördögtől való, és azok a sztereotíp elképzelések és ellenérzések, hogy minden szálló bogaras, meg minden szálló lopnak, meg ez nem mindig igaz. És nem minden helyzetben igaz, tehát adjanak egy esélyt az ellátó rendszernek, és akkor sokszor így meg is tudnak ragadni benne. Tehát a bizalom az csak itt van. Egyébként, amikor kimegy az ember krízisautóként, ott, ahogy említettem, sokszor ismernek minket, vagy ismerni vélnek minket, és a takarót se húzza le a fejéről, csak válogatatlanul szórja a szidalmakat, és nem kér belőlünk. De olyan is van, hogy életünkben először találkozunk, és mi alatt beszállítjuk az adott szállóra, a fél életét elmeséli, és teljesen nyíltan, őszintén, és szinte hálával telt szívvel, hogy valaki meghallgatja. Szóval ez megint nagyon egyénfüggő.
Most így a ünnepek után, meg ünnepek között mennyire volt nagyobb az esetszám, vagy a jelzés? Tehát ugye ilyenkor azért az emberek is úgy tűnik, hogy figyelmesebbek, hogy ez meglátszott-e a bejelentéseken, vagy hogy alakultak most a telefonhívások?
Az ünnepek meglétén, nem meglétén túl talán még inkább a hőmérséklet és az időjárási viszonyok meghatározóak.
Most pedig volt ilyen nyírkos hideg.
És ott
most...
nagyon sok. Igen. Tehát, hogy az előző évekhez képest nem kiemelkedő, de hogy volt, amikor sok. Most ugye itt a január első napjai azok elég enyhék voltak, ott értelemszerűen visszaesik, de mondjuk... tizedike körül meg már megint nagyon hideg időjárás lesz, tehát akkor ott valószínűleg majd megint nőnek a bejelentéseknek a számai. Ami nagyon érdekes, hogy egész magas annak az aránya, akik nem fogadják el a segítséget, tehát akiről ugye beszéltünk, hogy kimegyünk, elmondjuk, hogy miben tudnánk segíteni, és ők azt mondják, hogy köszönjük szépen, most inkább ők ott maradnának. És ugye mi, mivel nem vagyunk erőszakszervezet, meg nem is szeretnénk azok lenni, ezért tulajdonképpen a jó szón és a lehetőségeink, eszköztárunk felvillantásán túl nem nagyon van lehetőségünk más csinálni. Hogyha egészségügy, tehát mentő hívása nem indokolt, akkor nekünk ott kell hagynunk az illetőt a helyszínen. Ezért elő is fordul, hogy egy nap akár 3-4-szer is kimegyünk ugyanoda, mert olyan, nem tudom, frekventált helyen, olyan népszerű helyen van a hajléktalan személy, hogy sokan mennek el mellette, és hát a diszpécser meg nyilván nem kockáztathatja meg, hogy esetleg egy új helyzetben ugyanazt a személyt adhatjuk. Igen.
Említetted, hogy ti látjátok el a budai oldalt. Hát azért ez elég heterogén. Tehát azért Téténytől Békásmegyerig van minden. Van lakótelep, erdő, van ilyen, hogy kertesházas vezet, van polgári rész. Hogyan lehet erre felkészülni? Hogyan tudtok helytállni?
Igen, itt arra utalok vissza, hogy mennyire nem homogén ez a réteg, mennyire nem egyforma. Már a harmadik kerület is egyébként gyönyörűen példázza pont azt, amit mondasz, hogy, hogy mennyire sokszínű. Hát készülni gyakorlatilag a gyakorlattal, tehát a terepmunkával lehet, ahogy az ember megtapasztalja, hogy különböző helyen élő, különböző embereknek mennyire különbözőek a problémái, ezekre kell tudni mindenféle válaszokat adni. Tehát, ahogy említettem, mondjuk egy kunyhóban lakó párocska, akinek mondjuk kutyája van, meg macskája, meg tök jól el vannak, kb. Félkomfortos kis kunyhó, fűteni tudnak, hoznak vizet a kútról, stb. Nekik az nem lesz opció, hogy azt mondjuk, hogy akkor a hölgyet elhelyezzük a Miklós utcában egy matracon, a férfiak meg a 11. kerületben adunk egy szobát négy ismeretlen férfivel, hát a kutyát azt menhelyre, a cuccokat ki kell dobni, és na, szóval, hogy ez nem opció. De hogy ott is lehet mindenfélekben gondolkodni, nyilván itt akkor egy olyan sokkal magasabb szintű ellátás, vagy már az ellátórendszeren kívüli megoldások az izgalmasak, tehát például szerezni egy albérletet, egy szociális bérlakást, ugye nyilván keresettől, meg különböző szociális helyzettől függően lehet itt lépcsőket átugrani, tehát nem kell mindenképpen végigjárni az ellátórendszernek a különböző szolgáltatásait, nem kell szállóra kerülni ahhoz, hogy aztán később segítsünk, de azért az is látszik, hogy sokszor az könnyebb. Volt olyan lakónk itt a Miklós utcában, akit a harmadik kerületi utcásaink találtak meg, léptek vele kapcsolatba, később bekerült először a krízisszállásunkra, majd később az egyik lakószobánkba, ott eltöltött, nem tudom, másfél évet, ami alatt sikerült neki egy nyugdíjas házi szobát szerezni, bebútorozni, felújítani, stb. És akkor az a történet vége, hogy ott élete végéig szépen elélhet, lett munkája, stb. Tehát, hogy vannak ezek a nagyon szép, nagyon kerek történetek, de azért az is fontos, hogy ezek a kuriózumok, ezek a ritkaságok, azért általában ennél sokkal kisebb segítségek, sokkal kisebb léptékekbe kell gondolkodni, ahogy kimegy a például az utcai gondozó szolgálat kollégája, akkor lehet, hogy csak annyit fog elérni, hogy egyáltalán nem hajtották el a francba. Vagy annyit fog elérni, hogy sikerül egy valamilyen ellátáshoz szükséges papírt kitölteni, vagy sikerül elmenni egy fertőtlenítő fürdetésre.
Sokat beszéltünk a krízis ellátásról, utcai szolgáltatásról, de ugye itt vagyunk a Miklós utcában, és itt egy integrált intézmény van. Mi az, amiben tudtok segítséget nyújtani itt helyben? Tehát ugye vegyük azt a pozitív folyamatot, hogy hajlandó beülni az autóba, és beszállítható, mert ugye azt mondtad, hogy te így kinyitottad, vagy számodra fontos, hogy nyitott és befogadó legyen az intézmény.
Igen, igen. Hogyha már belép az intézménybe, az már olyan szempontból könnyebb, hogy ott már van lehetőségünk megnyerni az ő bizalmát. Ha belép az intézménybe, és mondjuk nappal van, akkor itt a nappali melegedőnek számtalan szolgáltatását igénybe tudja venni, akár ilyen alap dolgok, hogy tud fürdeni, tud mosni, szárítógépekkel olyan szárazra tudjuk szárítani a ruháikat, hogy rögtön fel is tudják venni. Időnként csinálunk ilyen szépészeti programokat, fodrász, borbé szolgáltatás igénybe vehető. A nappali melegedőnk másik oldalán ugye szintén alapszükségletet élelmiszernek a megmelegítésére, elfogyasztására van lehetőség, de ezt mi is segítjük akár készétel, akár péksütemények, zöldség, gyümölcs adásával, tehát mindig amilyen adományok éppen rendelkezésre állnak, ezekkel segítjük a hozzánk fordulókat. Tehát gyakorlatilag egész nap ez az alapszükségleteket megpróbáljuk lefedni, és akkor ami talán még fontosabb, az a szociális munka, és a szociális munkások pedig szintén két fronton támadnak. Az egyik az egyéni, nyilván mivel elsősorban egyéni problémákkal érkeznek, ezért megpróbáljuk megszólítani a hozzánk jövőket, illetve az ő megkereséseikre befogadóan reagálni, tehát leülünk velük, beszélgetünk, meghallgatjuk a problémáikat. Erre vannak a klasszikus szociális munkások, illetve mentálhigiénész szakemberek is, akik meg kicsit mélyebben tudnak foglalkozni az ügyfelek lelkével, illetve van csoportos oldala is. Itt minden nap, például a nappali melegedőben igyekszünk valami olyan csoportos tevékenységet kitalálni számukra, amikkel a napjuk izgalmasabbá vagy érdekesebbé tehető. A klasszikus filmklubbal kezdve hitéleti csoportokat, katekéziseket tartunk, álláskereső klub, bingo, tombola, szóval ilyen játékos, zenés, szóval egyrészt, amik vannak felőlük érkező igények, másrészt, amik vannak a kollégáktól, önkéntesektől érkező lehetőségek, ezeket mind megpróbáljuk bevinni az ellátásba, és ezzel is színesebbé tenni az ő életüket, illetve hát ami legfontosabb, hogy ezekkel a tevékenységekkel mind arra tudunk rámutatni, hogy ők mennyire egyedi lények, és mennyire értékesek.
Nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés ragadt még bennem, mind akár a szolgáltatásokkal, mind pedig, amit így a bemutatkozásodnál mondta, hogy a munkaerőpiac, a lakhatási terület érdekel, és nyilván ez mind kapcsolódik a munkádhoz. De mielőtt lezárnánk a beszélgetést, engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy fiatal emberként 15 éve ezen a területen, vagy mi az, ami téged motivál, mi az, ami téged itt tart, és az, hogy mosolygós vagy lendületes vagy, és a kiégésnek semmi kis szikrája nem látszik, hogy hogyan tudod ezt megtenni?
Én hát egyrészt szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy nagyon pozitív személyiségem van egyébként, hogy ezt örököltem, vagy kiépítettem, vagy csak a Jóisten áraszt el kegyelmével bőségesen, ez egy jó kérdés, de hogy ami talán egy konkrétum, az az, hogy akár szociális munkásként dolgozva, akár most intézményvezetőként, most már ugye nekem a kollégáim a feladat, és az ővelük való foglalkozás, hogy ez mind-mind nagyon kézzelfogható segítségnyújtást tud jelenteni. Tehát az, hogy egy szociális munkás mennyi mindenben tud változást elérni, és változásra motiválni, és ugyanúgy akár egy intézményvezető mennyi mindenre van ráhatással a kollégák életébe, és hogyha ezeket jól kezeli, és a visszajelzéseket beépíti, akkor azt gondolom, hogy így lehetetlen kiégni, mert hogyha az ember végzi a munkáját, akkor természetesen jönnek olyan dolgok, amikkel segíteni tudott, és hogyha ezeket észreveszi és beépíti, akkor ott a másnapi motiváció.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mielőtt lezárnánk és elbúcsúznánk, én szeretném ismételten a Mária Rádió hallgatói figyelmébe ajánlani a diszpécser számát, pont azért, hogyha látnak hajléktalan személyt, akkor telefonáljanak, és jelezzék, hiszen nagyon fontos, hogy ha látunk bajba jutott embert, akkor ne menjünk el mellette. Ugye a Szentírásban is fontos, hogy legyen annak a rászorulónak, annak a betegnek embere. Tehát ez a telefonszám a 061-338-41-86. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és milyen üzeneted van az idei évre a kedves Mária Rádió hallgatóinak?
Hát ami most így hirtelen beugrik, az a Szent Év kapcsán, és a zarándoklat kapcsán, ha nincs is mindenkinek ideje, lehetősége egy messzebb zarándoklatra indulni, de hogy próbáljuk meg ezt a Szent Évet erre használni, hogy egy kicsit zarándokoljunk, akár országon belül, akár a lelkünkbe, a családunkba, közeledjünk egymáshoz, és mélyítsük a kapcsolatainkat, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen fontos.
Nagyon szépen köszönöm. A mai alkalmat Szent Kereszti Tamással hallották vele végzett interjút, aki a Magyar Máltai Szeretett Szolgált Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjának a vezetője. A Jóisten áldását kívánom szolgálatodra és egész életedre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.